Tisztában vagyunk azzal, hogy Isten megígérte, hogy mindenki, aki az Ő reménységét Ő benne helyezi, nem fog megszégyenülni. És az Úr Jézus azt mondja Máté 7. fejezetében, 24. versben, ezért mindenki, aki hallja ezeket az én beszédeimet, és aszerint cselekszik, olyan lesz, mint a bölcs ember, aki szikla alapra építette a házát. Ez egy csodálatos kijelentés, amit az Úr tett, és tudjuk, hogy ezek nem üres szavak, hanem maga az Úr beszél itt. Ezért mindenki, aki hallja ezeket az én szavaimat, és aszerint cselekszik, itt arról van szó, hogy nem csak meghallgatni kell nekünk Isten szavait, és utána elmenni, hanem aszerint cselekedni, amit az Úr mond. Hogy aszerint cselekedjünk, hogy aszerint viselkedjünk. És aztán az ilyen embert, aki aszerint cselekszik, a bölcs emberhez hasonlítja, aki nem homokra, hanem sziklára építette a házát. És testvéreim és testvérnők, mi hasznunk lenne belőle? Vagy mi haszna lenne bárkinek is abból, ha hallja az ígét talán, de a szívében mégis elutasítja, vagy nem hiszi el, amit az Úr mondott. De hiszen mi nem azért vagyunk itt, hogy Isten szavát hagyjuk elmenni magunk mellett, hanem azért vagyunk itt, és azért vagyunk kiválasztva, hogy Isten minden egyes szavát elhiggyük, és pedig teljes szívünkből, hogy azután aszerint is cselekedjünk. És azután az van itt megírva, hogy az ilyen ember a bölcs emberhez hasonlítható, aki a házát a szikla alapjára építette fel. Igen, ez a szikla alap egy, hiszen tudjuk, hogy ki ez a szikla, Jézus Krisztus. Mi erre a szikla alapra építjük fel a házunkat, erre a kősziklára, ami Urunkra, Jézus Krisztusra építjük a hitünket. Ő benne vetjük a mi bizodalmunkat. És tudjátok, azután azt mondja, hogy aki így befogadja az ő ígéjét, aki így hisz benne, aki így cselekszik, akkor jön, aminek jönnie kell. Ha erre a sziklára van felépítve a ház, ilyen módon, akkor az van írva, hogy akkor lezúdult a szápor, jöttek a vízáradatok, fújtak a szelek, és ostrom alá vették azt a házat. De az nem dőlt össze, mert a sziklára lett megalapozva. Ó, ez valami csodálatos dolog. Akkor jöhet, ami jönni akar. És azt hiszem, van elég ilyen házakra utalás téve a Szentírásban, ha így akarjuk egyszer kifejezésre juttatni, amelyek szikláról voltak alapozva, és jött olyan az áporeső, fújtak a szelek is, de a ház nem dőlt össze, mert szilárd, sziklaarapra lett építve. És az Úr Jézus pedig itt kijelenti ezeket a szavakat, hogy nekünk is a sziklára kell megalapoznunk a házunkat, hogy teljes mértékben és maradéktalanul őrá helyezzük a bizalmunkat és a hitünket is, hogy még ha viharos eső zúdul is rá, és fújhat a szél, akkor se dőljön össze, hanem megmaradjon. És azt is elmondhatjuk, hogy csak akkor marad állva, ha erre a sziklára lettünk megalapozva, akkor semmi sem lesz képes lerombolni ezt a házat. Semmi, abszolút semmi, még egy atombomba sem. Senki és semmi nem lesz képes lerombolni egy ilyen házat, testvéreim és testvérnők. Hát nem egy csodálatos felhívás ez a mi Urunktól, ahogyan itt mondja az ő népének, de az egyetlen feltétel az, hogy hallgassunk az ő szavára, és tegyünk az ő szava szerint. Ez nagyon fontos, szeretett testvéreim és testvérnők, különösen ezekben az utolsó és válságos időkben. De hálások vagyunk Istennek, hogy eljöhetünk, hogy meghallgathatjuk, és hogy hihetünk is. És tudjuk, hogy aki Isten segítségével számít, azokból senki sem fog megszégyenülni. Talán néha úgy tűnhet, hogy körülöttünk mindennek vége. De tudjátok, mindig úgy nézett ki, mintha vége lenne mindennek. Akkor is úgy tűnt, amikor az Úr keresztre lett feszítve, szegezve, mintha mindennek vége lenne, mintha minden hiába való lett volna, ami történt. De mégsem volt így, hanem Isten éppen ezzel folytatta tovább, éppen akkor kezdődött el igazán, és néha úgy tűnhetett még az apostolok életében is, amikor egyik másik börtönbe került, ez meg az jött rájuk, mintha Isten elveszítette volna a győzelmet. De nem, ő győztesen kerül ki. És ezért annyira örülünk, és annyira hálásak vagyunk. Ma reggel is megadjuk Istennek ezt a megtiszteltetést. És aztán így folytatódik. Aki pedig hallja ezeket az én beszédeimet, és nem cselekszik a szerint, az olyan, mint a bolond ember, aki a homokra építette a házát. Akkor elerett az áporeső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és neki csaptak annak a háznak, és az összedőlt, és nagy volt a pusztulása. Ez minden, nagy volt a pusztulása. Ez az ellentéte annak, amit az elején olvastunk. Testvérek és testvérnők, bár így lenne velünk is, hogy megtartsuk a hitet, hogy megtartsuk az ígét, és hogy azt szerint is cselekedjük, és ne tagadjuk meg az ígét. Legyen, hogy Isten a segítségünkre legyen ma reggel is. Minden bizonnyal hiszem, hogy sok mondani valója van nekünk ma reggel is az ő ígéjéből. De meg akarjuk szívlelni az ő ígéjét, hinni akarunk benne, és elmenni, és ha szerint cselekedni is. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel, hogy együtt imádkozzunk. Hűséges Istenem, köszönjük neked a szívünk mélyéből, ma reggel is a te jelenlétedet, ó Urunk. Köszönjük neked a drága, értékes énekeket, köszönjük neked a te ígédet, Uram, szeretnénk hallani a te szavadat, és a szerint cselekedni is. Uram, te látod, emberek vagyunk, feledékenyek, emberek vagyunk, gyengék, Uram. Nem vagyunk képesek önmagunktól semmit sem tenni. De Uram, te megígérted, hogy hittel jöhetünk hozzád, és hogy meg akarsz minket erősíteni, és hogy vezetni akarsz minket, és hogy irányítani is akarsz minket, Uram. És így kérünk téged ma reggel is, buzgón, hűséges Urunk, hogy segíts rajtunk, hogy taníts minket hitre jutni. Taníts meg engem hinni, taníts meg minket könyörögni, Uram. Üdvözítő, előtted állunk, és kérünk, hogy ne légy távol, hanem légy közzel, hozzánk ebben a reggeli órában. Kérlek, Uram, áld meg testvéreimet, áld meg a testvérnőket, áld meg mindazokat, akik eljöttek. És kérlek, Uram, áld meg testvéremet, és aki hirdeti a te ígédet, és aki terjeszti nekünk a te ígédet. Ez az én kérésem és kívánságom, Uram. Legyen a mi szívünk is nyitott előtted, hogy befogadhassuk és megköszönhessük neked szívünk mélyéből. Halleluja! A te dicsőséges és szent Jézus nevednek. Amen. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy itt lehetünk, hogy imádkozhatunk, hogy hallgathatjuk az ígét, és hogy megnyissuk magunkat az ő áldásának. Minden szó megérint bennünket, áthatol, és megkérdezzük önmagunktól, hogy vajon vonatkozik az életünkre, és ha igen, milyen kihatása van rá. Isten ígéje nem tér üresen vissza, mindig beteljesíti azt, amiért küldve lett. És ahogy itt együtt olvastuk, ezért mindenki, aki hallja ezeket az én szavaimat, és aszerint cselekszik. Az értelmezés ideje lejárt. Az emberi magyarázkodás ideje lejárt. Eljött az ideje annak, hogy megtegyük azt, amit az Úr parancsol. És ezzel a cselekedettel, a megtevéssel Isten szava megerősítést nyer. Közvetlenül eme szavak után van megírva, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a néptömeg nagyon érintett volt az ő tanításán. Tehát nagyon érintettek voltak az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek teljhatalma van, egészen másként, mint az ő írástudóik. Azok mögött, amiket ma itt a bevezetőben felolvastunk, ezek a szavak állnak, hogy az Úr egészen másképp tanított, mint az írástudók, és hogy az ő tanítása isteni tekintéllyel történt, teljhatalommal, egészen másképp, mint az írástudóké. Ők úgy tanítottak, ahogy ők gondolták, de ő isteni módon tanított, az igazság szerint tanított. És a hit szavai, amelyek már elhangzottak, mindannyiunk számára jó kihatással vannak, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és a hit által leszünk győzedelmesek is. Azonnal utána néztem az ígének az Ézsaiás prófétánál, ott az van írva a 26. fejezetben, Ézsaiás 26. fejezetének a második versében. Nyissátok meg a kapukat, hogy egy igaz nép bevonuljon. Egy olyan nép, amely megőrzi a hit hűséget. Egy álhatatos szívet megáldasz az üdvösséggel, az üdvre jutással, mert te benned bízik teljesen. Bízzatok az Úrban mindörökkön örökké, mert az Úr Istenben örökkévaló sziklátok van. Ennyit ebből az ígéből. A szikláról már hallottunk, hogy az az ember, aki hallja Isten szavát, és ha szerint cselekszik, olyan, mint aki sziklára építette az ő házát. És itt az intéződik hozzánk, hogy bízzatok az Úrban mindörökkön örökké, mert az Úr Istenben, Istenben az Úrban örökkévaló sziklátok van. És így látjuk, hogy az egyik írás a másikba van beillesztve, és hogy Isten itt és ott is szólt. Ezt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, ami itt le van írva. Egy álhatatos szívet megáldasz az üdvösséggel, az üdvre jutással, mert te benned bízik tökéletesen. A mi bizodalmunk nem én bennem van, nem te benned, nem mi bennünk, hanem abba vetjük a bizodalmunkat, aki szólt, aki munkálkodott, és aki kinyilatkoztatta magát. Isten ajándékozzon meg engem, Isten ajándékozzon meg téged egy álhatatos szívvel. Pál apostol azt írja egy helyen, hogy a szívünk meg legyen szilárdítva, ami a kegyelem által történik, és Isten megáldja a szív szilárdságot. Megáldja azt üdvösséggel. Üdvösséggel. Miért? Mert telve van az ő iránti bizodalommal. Egy szívszilárdság telve van az élő Istenben vetett bizalommal. Álhatatos szív. Én szeretnék egy ilyen szívvel rendelkezni, amely mindig telve van bízalommal, álhatatossággal ő iránta, és akkor egy örök sziklában lett részünk ő benne. Az Ézsás próféta 28. fejezetében is van egy hasonló íge, és ez a 16. verstől. Ezért így szólt Isten az Úr. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, én vagyok az, aki a Sionban lefektetett egy alapkövet, egy kipróbált követ, egy drága sarokkövet, amely szikla szilárdon meg lett alapozva. Aki hisz, az nem szégyenül meg. Láthatjuk tehát, hogy Isten az Úr azt jelentette ki az ő prófétáinak száján keresztül, ami később valósággá vált. Mi pedig hihetünk benne, és bizalmunkat őbeli helyezhetjük. Tökéletesen. Aki hisz, az nem szégyenül meg. Ki kinek hisz, ki mit hisz, aki hisz Istennek és annak, amit ő mondott. Az elmúlt évek során az emberek mindannyiszor leültek, és meghallgatták maguknak az ígehirdetést, és akik prédikáltak, azok azt prédikálták, amit megértettek Isten ígéjéből. És a többiek, akik ezt meghallgatták, azoknak is megvoltak maguk gondolatai felőle, és talán képesek is voltak erre. De mindezek az idők elmúltak. Isten szólt, és mi most azért ülünk itt, hogy meghallgassuk, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Nem azért, hogy a saját gondolatainkat fejtsük ki arról, amit Isten mond, hanem azért, hogy befogadjuk az isteni gondolatokat, amelyek már az ő szavaiban, az ő beszéde által ismerté váltak, és aztán képesek legyünk kegyelemből cselekedni is a szerint. A tegnap este már röviden utalással voltunk arra, hogy olyan időszakban élünk, amelyben Isten közvetlenül az ő gyülekezetéhez intézi az ő szavát, és rámutattunk arra, hogy most fontosabb, mint valaha, hogy figyelmesen meghallgassuk, amit Isten mondott. És akkor jöhetnek a viharok. Kívánnám magamnak, bárcsak elénekelhetnénk azt az éneket, hogy fújnak a szelek. Jöhetnek a viharok, és zúghatnak a hullámok. Isten gondoskodni fog arról, hogy mindazok, akik őrá vannak alapozva, megmaradjanak állva. Jöjjön, aminek jönnie kell. Aki erre a sziklára lett megalapozva, és ki az, aki hallja az ígét, és cselekszik is a szerint. Ez egy nagyon világos és egyértelmű válasz. Senkinek sem kell megkérdezni, igen, kik ezek az emberek. Mit mondott egyszer az Úr, amikor emberek jöttek hozzá, és azt mondták, édesanyád és a testvéreid keresnek téged, itt vannak, ő pedig ránéz a néptömegre, és felteszi nekik a kérdést, ki az én anyám, kik az én testvéreim. És ő maga meg is adja a választ. Mindazok, akik Isten akaratát cselekszik, ők az én anyám, ők az én testvéreim. Mi volt a válasz? Ők földi értelemben terjesztették elé a dolgot, de ő szellemileg adta meg nekik a választ. Ki az én anyám, kik az én testvéreim? Mindazok, akik az én mennyei atyám akaratát teljesítik. És amikor a mi atyánkban azt imádkozzuk, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, akkor a szívügyünk kellene, hogy legyen, hogy Isten az ő akaratát cselekedje rajtunk keresztül. Végül is ezért vagyunk itt ezen a földön. Néha vállalkozunk valamire, és jót akarunk, aztán lehet, hogy meg kell változtatnunk a tervünket. De Isten nem változtatja meg az ő tervét. Istennél mindig minden annak a tervnek megfelelően zajlik le, amit eleve elhatározott magának, és ezért nagyon hálásak lehetünk. Itt talán egy megjegyzést szeretnék tenni, amint tudjátok, ez idő szerint úton kellett volna lennem, de 2-3 dolog nem tette lehetővé, és most úgy pihenek benne, mint még soha ezelőtt. Éppen ellenkezőleg örülök neki. Ez mindezen évek folyamán lehetetlen lett volna számomra, mert mindig is be akartam tartani az ígéretemet, és most úgy alakultak a dolgok, hogy itt lehetek, vagy itt vagyok. És hiszem, hogy Isten mindent irányít és vezet. És ahogy mondtam, ebben teljesen megnyugszom. Természetesen a szívünkben hordozzuk a vágyat, hogy Isten dicsőséges igéjét ismét előterjesszük az egész emberiség számára. Keveretlenül, tisztán és makulátlanul szeretnénk az Úr szavát eljuttatni a földön élő emberekhez. És ezért mindent elébe tárunk. Ő a semmin keresztül is képes nagy dolgokra, és talán a megalázkodásnak mindezek az útjai azért vannak, vagy arra vannak, hogy ő meg legyen dicsőítve bennünk. Egy dolog a szívemen van. Nem akarunk a továbbiakban a körülmények kiszolgáltatjai lenni, hanem azt akarjuk, hogy Isten legyen a helyzet ura, és hogy kinyilatkoztassa magát az ő népe között, és hogy az ellenség elveszítse minden jogigényét, szellem, lélek és test szerint, és hogy Isten megdicsülhessen, és kinyilatkoztathassa magát. Aki hallja Isten szavát, és ha szerint cselekszik, az olyan, mint az az ember, vagy az a férfi, aki sziklára építette a házát. És ehhez a csoporthoz szeretnék én tartozni, és mi mindannyian ehhez akarunk tartozni kegyelemből. Tegnap már foglalkoztam ezzel az értékes ígével a körlevélből, amely közvetlenül a gyülekezethez lett intézve, itt részben. Mi pedig nem fogunk más tenni, és nem fogjuk tudni megkerülni, hogy ne hangsúlyozzuk azokat a dolgokat, amelyeket Isten hangsúlyozott. Hangsúlyt fektetni arra, amit Isten hangsúlyozott. Kimondani azt, amit ő mondott. És azt hiszem, Rusz testvér volt az, aki az imában azt mondta, hogy az ételosztáshoz Isten kegyelmére van szükségünk. És ennél a gondolatnál fogva azonnal az a másodlagos gondolatom támadt, természetesen nem az étel értelmezésére, hanem az étel kiosztására. És ez egy nagyon-nagyon nagy különbség. Az értelmezés és az emberi magyarázat az egy dolog, a kiosztás az egy másik. És azt is megértettük, hogy Isten népének nem szolgálhatunk egy hideg felvágottat. Ez át kell legyen itatva az isteni tűzzel. Mit használ ma mindazoknak, akik talán az ételről beszélnek, és az nem más, mint egy régi hideg felvágott, amiről még hiányzik néhány dolog. Isten egy teljes körümenüt akar mindennel együtt, ami hozzá tartozik, és ennek igazán forrónak kell lennie. Isten tüzet akar fakasztani a gyülekezetbe, a prédikációba, az ígébe, hogy ne maradjunk hidegek vagy langyosak, hanem ahogy megvan írva, ó, hogyha hideg vagy forró lennél, de mivel langyos vagy, ki kell, hogy köpjelek a számból. Isten véget akar vetni minden langymelegségnek, és ezért meg is fogja tenni. Létre kell jönnie egy olyan gyülekezetnek, amely át van hatva, itatva Isten szeretetével, mint az első keresztények esetében, és amelyet az isteni tűz táplál is. És ezzel már tegnap este is foglalkoztunk ebben a gyülekezethez intézett üzenetben, és felteszem magamnak a kérdést, hányan vannak még ebben az időben, akik még megnyitják magukat? Hányan meglettek tévesztve, és egy kitérő vágányra lettek irányítva, és már nincs hozzáférésük ahhoz, amit Isten ezekben a napokban az ő gyülekezetének akar mondani. Csak azért olvastam fel az elejét, hogy megmutassam nektek, lehet, hogy nem mindenki olvasta el az utolsó körlevelet, de itt van, amit Branham testvér mond. Amikor egy este, amikor az Úr előtt imádkoztam, a Szent Szellem azt mondta, vedd kezedbe a tolladat, és írj. Mihelyt kezembe vettem, Isten szelleme adott nekem egy üzenetet a gyülekezet számára. Ez alapvetően pontosan ugyanazon módon történt, mint ahogy az összes próféta is kapta. Ők ott ültek, az Úr szelleme rájuk szállt, és vagy volt egy írnokuk, és az ihlet alapján diktáltak, vagy ők maguk vették a tollat, és írtak. Amikor itt az van mondva, fogd a tolladat, és írj, amikor a kezemhez vettem, Isten szelleme adott nekem egy üzenetet a gyülekezet számára. Ma azt mondom, hogy aki az élő Isten gyülekezetéhez tartozik, az hallani fogja a neki szóló üzenetet. Aki pedig nem hallja meg, az a saját képzeletének áldozatává vált, és elmegy figyelembevétel nélkül mellette. A továbbiakban így folytatódik. Ezennel elhozom nektek. Ennél fogva a mennyasszonyhoz vagy a mennyasszonynak szóló íge üzenetről van szó. Ezt is hangsúlyozni kell. János már akkor azt mondta, aki a mennyasszony, az a vőlegény. És a vőlegény barátja hallja a mennyasszony örömújongását. Mi volt ez pontosan? Ő átvette az Úr első eljövetel előtti előkészület üzenetét. És ha jól figyelembe vesszük, ez egy fél vers volt Malakiás próféta könyvéből. És az utolsó fejezetben, vagy a mi Bibliánkban csak három fejezete van, egyes Bibliákban Malakiás prófétának négy fejezete van, négy fejezetre van osztva. Itt talán két kis vers van, egy egész és egy fél. Malakiás harmadik fejezetének első versében van egy egész versünk. Itt például ez áll. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm az én angyalomat, hogy előkészítse előttem az útat. Tulajdonképpen ez minden, ami Jánosra utalóan itt ki lett jelentve. És annak alapján, amit az új szövetség megerősít, az utolsó rész, a 23. vers első fele, szintén János szolgálata által történt vagy teljesedett be. Gyakorlatilag véve két sor egy-egy versből egy ilyen hatalmas szolgálatra utalóan, ami abban az időben végbe ment. És arra gondolunk, hogy a mi időnkben gyakorlatilag egyetlen egy versnek a második fele teljesedett be, és ő lesz az, aki visszafordítja a gyermekek szívét az atyák szívéhez. Ha földi szemmel néznénk egy ilyen kis szöveget, azt mondanánk, ez elég lenne arra nézve, hogy egy ilyen nagy feladat el legyen végezve általa. Igen, ennek elégnek kell lennie. Mert ezekben a szavakban minden össze lett foglalva, amit Isten szemmel tartott a napok végén. Nevezetesen, hogy elküldjön egy prófétát, küldjön egy visszaszolgáltassa az ígét, és hogy Isten gyermekének a szívét újra visszafordítsa ahhoz, ami a kezdetben volt. Nem sok minden lett megírva, de az mégis rendkívüli, ami kegyelemből történik. Nem egy hosszú fejezeten múlik, és amikor az Ószövetség prófétáit olvassuk, akkor hosszú fejezetek lettek írva, és ezekben a hosszú fejezetekben van valahol egy mondat, és ez az egy mondat egy profécia, kijelentés, és ettől az egy mondattól függenek, vagy erre van alapozva minden. Ebbe van ágyazva, úgy tetszik, egy egész fejezetbe. Mi hálásak lehetünk Istennek, hogy ebben az utolsó nemzedékben elküldött valakit, hogy ezeket a kis vagy a rövid verseket, ezeket a fél verseket megtalálja, és beillessze Isten egész programjába. Én őszinte vagyok, te és én, mi nem tudtuk volna, ezekről az írás szakaszokról, amelyek a mi korunkra vonatkoznak, nem találtuk volna meg őket. Hányszor olvastuk már az Zakariás 14. fejezetét, világosság lesz az estvének idején? Igen, abban a kontextusban olvastuk, amelyben általában írva áll, nevezetesen, hogy Isten kinyilatkoztatja magát Izrael népének. És most felismerjük, hogy az Izrael és a gyülekezet közötti párhuzamos olyan fontos volt Isten számára, hogy az Izraelre vonatkozó profécia közepén, amely a természetes területen fog beteljesedni, ott van a gyülekezet szellemi területére vonatkozó profécia is. És ki az, aki látta, ki az, aki hallotta? Mi mindannyian ezerszer elolvashattuk volna, hogy világosság lesz az estvének idején, és mit értettünk volna meg általa? Ugyanannyit és ugyanolyan keveset, mint addig is. Hála legyen Istennek, hogy üzenetet küldött az ügyülekezetének, de pontosan itt, ebben az utolsó körlevélben, amely az utolsó prédikációval együtt lett kiküldve, még egyszer meg akarjuk mutatni Isten népének, vagy szem előtt vezetni Isten népének, hogy ez nem csak egy általános prédikáció, hanem Branham testvér ott ült, és mindezt a Szent Szellem ihletése által lett neki diktálva. És ezért nagyon hálásak vagyunk neki. Hányan olvasták már a körlevelet? Remélem, hogy mindannyian, de biztosan a legtöbben. Mindenkinek el kellene olvasnia. Ez egy közvetlen íge üzenet a gyülekezethez. Ezt a részt tegnap olvastuk fel, ezekben az utolsó napokban az igazi mennyasszony gyülekezet, Krisztus magva eljut a zárókövéhez, és ő lesz a szupergyülekezet, egy szuperfaj, amelyben közeledik ő hozzá, miközben közeledik ő hozzá. Akik a mennyasszonyban vannak, olyanok lesznek, mint ő, teljesen átalakítva az ő képmására. Ennek így kell lennie ahhoz, hogy egyesülhessünk ő vele. Ők egyek lesznek. Ők lesznek az élő Isten igéjének a közvetlen kinyilatkoztatása. Nem csak, hogy meg lesz nekik adva, hanem ők lesznek azok. A mennyasszony nem csak birtokolni fogja Isten igéjének élő kinyilatkoztatását, vagyis nem csak hallott róla, hanem az is lesz, amit Isten megígért és meghirdetett. És ahogy itt olvastuk, egyek lesznek. Nem egyesülve lesznek, hanem egyek lesznek. Nagy különbség van a között, hogy minden törekvésüket belevetik abban, hogy megvalósítsák az összes egyházak és szabad egyházak egyesítését, ami egy politikai vallási vállalkozás, és a között, hogy az élőisten gyülekezete egyé válik az íge alatt, a szellem alatt, a vér alatt, az Úr nevében, hogy Isten kinyilatkoztathassa magát rajtuk keresztül. És azt hiszem, hogy mi ezt felfogjuk, illetve megragadtuk. Ők egyek lesznek. Ők lesznek az élő Isten igéinek közvetlen kinyilatkoztatása. Jézus Krisztus, ami Urunk, Isten igéinek közvetlen kinyilatkoztatása volt. Az íge ő általa lett testé, testet öltött és beteljesedett az a része, amelynek általa kellett beteljesednie. Most pedig ugyanaz lett megígérve a mennyasszony esetében is. Mindezt magatok is elolvashatjátok. Az íge igaz magvának egy kicsiny csoportja fogja képviselni Krisztus szeretett mennyasszonyát. Ő az ő ígéjének a szűze. Ő azért szűz, mert nem ismer ember alkotta törvényeket és dogmákat. Most pedig az következik. A mennyasszony tagjai által beteljesedik mindaz, amit Isten megígért. A mennyasszony tagjain keresztül. És itt felismerjük azt a magas isteni elhivatást, amelyet az ő népéhez intézett ezekben az utolsó napokban. Ez nem csak egy fontos vagy rendkívüli prófétai időszak, amelyben élünk, hanem egy rendkívüli dolog is, amit Isten elhatározott, hogy a napok végén el fog végezni. És ez nem történhet meg ott, ahol minden ide-oda ingadozik, és ahol ez és az még mindig a maga hatáskörében akar megtörténni, hanem csak ott, ahol Isten népe egyesül Krisztus mennyasszonyaként. Egyé válik, hogy senki sem akar többé semmi lenni, senki sem akar többé semmiben érvényesülni, senki sem önmagától valamit tenni, hanem ahogy az Úr mondta, ahogy tegnap este olvastuk is, hogy nélkülem semmit sem tudtok tenni, hanem egyszerűen csak várunk és meglátjuk. Mennyi minden történik ma emberi erőfeszítésből, és mi az eredmény? Minden, amit mi magunk teszünk, csak Isten útjába áll. Várjuk, hogy a mi Istenünk tegye meg. Tovább olvasom. A mennyasszonynak a tagjai szeretni fogják őt, és fel lesznek ruházva az ő képességeivel, mert ő a fej. Minden hatalom az övé, alá vannak rendelve neki, mint a testünk tagjai a fejnek. Amikor erre az ígére gondolunk, ó, a szívünk valahogy megremeg, és megkérdezzük magunktól, vajon alávetettük-e magunkat Istennek, alárendeltek vagyunk-e neki, mint a fejnek, ahogyan annak kellene lennünk, és tudjátok, erről is beszéltünk már. Ha itt megvan adva az az összefüggés, vagy az az összehasonlítás, hogy ide kell fejlődjön a helyzet, és ide fog fejlődni, hogy a fej Jézus Krisztus és az ő gyülekezete, az ő testének tagjai között létrejön egy olyan harmónia, akkor nagyon jól tudjuk, hogy a mi testünk ilyen tökéletes, és így működik. Nem kell azt mondanom a kezemnek, nyisd ki most ezt a könyvet. Nem, amikor eljön a pillanat, hogy lapozgassak, ez automatikusan megtörténik. Akkor nem kell azt mondanom, kész, csináld most ezt, hanem a kész tudja abból, ami a fejben történik, hogy most kell cselekednie. Ha meg kellene mozdítanom a lábamat, nem mondom, jobb lábam, állj fel, most járni akarok. Nem, ez automatikusan megtörténik. A test végtagjai úgy kapcsolódnak a fejhez, úgy össze vannak hangolva, hogy minden harmonikusan szerveződik, tagolódik és összehangolódik egymással. Így lesz ez a napok végén is a mennyasszonyi gyülekezettel és a vőlegénnyel, aki a képességeivel lesz felszerelve, de vele teljesen egyesülve lesz. Senki sem akar többé semmit sem tenni a maga részéről. Szép ugyan elénekelni, vége a saját útnak, vége a saját akaratnak, döntsél csak te egymagad, és akkor talán egészen másképp fog kinézni a helyzet. Hadd olvassunk tovább, figyeljük meg az Atya és a Fiúk közötti harmóniát. Jézus semmit sem tett, amíg az Atya meg nem mutatta neki. János 5.19. Ennek a harmóniának most a vőlegény és az ő mennyasszonya között kell léteznie. És a harmónia a gyülekezet felmagasztalt fejével és a gyülekezettel, azaz annak tagjaival való harmóniának, isteni harmóniának kell lennie. Senki sem tesz önmagától semmit, ha csak a szellem meg nem mutatja neki. Jézus szó szerint azt mondta, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem csak azt teszi, amit az atyától lát. Hányan tudnak ma, ki tudja, mi mindent megtenni? Mi valójában eljutottunk odáig, akár elhiszitek ezt nekem most, akár nem, de már annyira eljutottunk, hogy már nem vagyunk képesek semmit sem tenni. Én már nem. De feltekintek az én Istenemre, arra, aki az ígéreteket adta, és szeretnék az ő rendelkezésére állni, amikor valamit tervez, hogy tudassa velünk, és akkor mi készen állunk arra, hogy megtegyük. A továbbiakban ez állít. Akik a mennyasszonyhoz tartoznak, csak az ő akarata szerint fognak cselekedni, és senki sem kényszerítheti őket valami mást tenni. Nekik megvan, az így szól az Úr. Vagy hallgatnak. E kettő közül az egyik. Vagy történik valami az Úr nevében, vagy nem történik semmi. Vagy ki lehet mondani valamit az Úr nevében, vagy nem lehet kimondani semmit. Ide jutottunk el, és hisszük, hogy ami Isten beszédét illeti, az Úr nagyon világosan szólt az ő szolgáján és az ő prófétáján keresztül. És mi részesedtünk az így szól az Úr az ő ígéjében. Azok, akik a mennyasszonyban vannak, csak az ő akarata szerint cselekszenek. Én megkérdezem tőletek, megkérdezem magamtól, és megkérdezek sokakat, akik a mennyasszonyhoz sorolják magukat, milyen befolyás alatt állnak, milyen szellem irányítja vagy uralja őket, milyen szavak vannak a szívükben és a szájukban. Vajon az, amit mondanak, az így szól az Úr, Isten életet adó szavai ezek, vagy halálos nyillak? Mi legyen a helyzet? Isten megajándékozott bennünket az ő szavával, hogy befogadjuk azt, hogy az ő szavának egy részévé váljunk, hogy beteljesedhessen. Itt sok minden kifejezésre lett juttatva. Olvassátok el magatok, és gondolkodjatok el rajta. Nem csak ezt, hanem együtt szeretnénk kérni Istent, hogy adja meg nekünk ezt a kapcsolatot ahhoz, amit most kegyelemből tesz. Sok mindent lehetne itt még olvasni, sok mindent lehetne mondani is. Legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, engem is, mindannyiunkat, és azokat, akik az ő tulajdonai. Hogy helyet adjunk az előkészítésünknek, és hogy lehetővé tegyük, hogy segítve legyen rajtunk, hiszen mi nem tudunk egymáson segíteni, de Isten mindannyiunkon tud segíteni, és akin ő segített, azon valóban segít veled, vagy segítséget kapott. És mi abszolút rá vagyunk utalva az ő segítségére. Ha mi vagyunk azok, akik az embereket fel akarjuk készíteni, akkor még nagyobb zűrzavarba hozzuk őket, mint amennyire eddig is voltak. A mi szavaink olyanok, mint a jó barátainak a szavai. Nem hoznak tisztánlátást, ellenkezőleg. Mindig csak azt hozzák, ami később további válaszokra vár. Isten szava azonban tisztánlátást hoz, és Isten ígéje mindenkihez szól, és mindenkihez azt intézi, amit éppen tudomásul kell vennie. Itt folytatom az olvasást, itt nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy lássuk és felismerjük, hiszen Isten megígérte, hogy a végső időkben beteljesíti azt. És akkor jön ez az íge szakasz a Malakiás 3, 23 és 24-jel. Ennek meg kell történnie, mert Isten szava, amit Malakiás prófét által kijelentett, most a szellem által életre kell, életet kap. Jézus már beszélt erről. Közvetlenül az Úr második eljövetelőt fog beteljesedni. Krisztus visszajövetelének idején az egész Szentírásnak be kell teljesednie. Amikor ez a hírnök, ez a küldött, akiről Malakiás beszélt, eljön a pogányokból származó gyülekezet, az utolsó gyülekezeti korszakban fog találtatni. Ő összhangban lesz az ígével, a gyülekezet. Ő tanítani fogja az egész Bibliát Mózestől a Jelenések könyvéig. Fel fogja tárni majd, hogy mit is jelent a kígyó magva, és előkészíti a talajt a késő esőnek. Mégis úgy lesz, hogy a felekezetek el fogják őt utasítani. Itt van egy nagyon fontos pont. Ő elő fogja készíteni a talajt a késői esőnek. Nos, mi a késői esőre való felkészülés idejében élünk, amely ki lesz árasztva. És ez a dolog előkészület arra az esőre. Itt azzal vagyunk szembesítve, hogy ő tanítani fogja az egész Bibliát, ez a hírnök, Mózestől a Jelenések könyvéig. És ha megkérdezem ma itt, Illink nagyapó, vagy ha megkérdezhetném az idősebb embereket, akik 100 éve hívők, vagy akik 50 vagy 80 éve hívők, miről beszéltek az ébredési prédikátorok? Mindig a négy evangéliumát vették előről, hátulról, és szentírást itt, a másik szentírást ott. Megkérdezlek benneteket, mindazok, akik már hazamentek. Tanúsíthatnánk, hogy igenis prédikálva lett nekik, de ki kezdte az első Mózes könyvével, ki prédikált nekik a Jelenések könyvéből, kinek lettek nyilvánvalóvá téve a próféták szavai. Nagy evangélisták egészen a mi napjainkig. Én magam is belenéztem az egyik legnagyobb evangélista könyvébe, aki 17 vagy 18 különböző prédikációt írt le, vagy jegyzett fel egy olyan könyvbe, ami valóban úgy nézett ki, mintha egy Biblia lenne. És mivel a fordítással voltam elfoglalva, úgy nézett ki, mint egy új szövetség. És azt gondoltam magamban, ezek a dolgok ezzel olyan jól működnek, mik is ezek valójában. És az a dolog, ami kívülről úgy nézett ki, mint egy új szövetség, itt egy szép piros ceruzával írva, az nem volt sem az új szövetség, és sem a Biblia. Körülbelül 17 gyönyörűen kidolgozott prédikáció volt, az összes oda vonatkozó bibliai résszel, és így általában könnyű volt követni ezt a történetet. Szeretteim, hadd értsük meg ma. Mi nem a régi időkben élünk, amikor Isten emberei, és ezt nem tagadjuk, Isten nagy emberei jártak ezen a földön. És Isten megáldotta őket, és rajtuk kezek, és rajtuk keresztül ezreket megáldott. De az idő még nem volt elérkezett. Az utolsó dolgokhoz való hozzáférés nem volt megadva, mert az csak most, azaz a beteljesedés idején történhetett meg. Ezzel pedig, hogy azt mondjuk, a legkevésbé sem becsültük le a nagy ébredési prédikátorok egyikét sem. Éppen ellenkezőleg, Isten mindezen emberei egyengedték az útat a még eljövendő dolgok előtt. És most elérkeztünk egy olyan időponthoz, amikor mindez megtörténik. Ki beszélt közülük az eredendő bűnről? Ki tárta fel Isten titkait? Az üdvösségről és a lélek megmentéséről volt szó, és ez igazán jó volt, és egyben a legfontosabb dolog is volt. De a napok végén elérkezett a prófétai korszak, és Isten elküldött egy prófétát, akihez beszélhetett, ahogyan Ábrahámhoz, ahogyan Izsákhoz és Jákobhoz is beszélt. Egy olyan embert, aki ugyanúgy autót vezetett, mint te és én, aki ugyanúgy evett és ivott, mint te is, és én is. De Istennek egy embere volt, egy olyan ember, akit az Úr kiragadott a tömegből, hogy beszéljen által ezekben az utolsó napokban, és mi hisszük, hogy Mózestől a Jelenések könyvéig minden tanítva lett, és hisszük, hogy semmi sem adható hozzá. Itt az áll tovább. Ezután az utolsó, a késő eső ideje alatt lesz egy Kármel-hegyi hatalmi döntés. Ezután a késő eső ideje alatt az első dolog, a felkészülés történik a késő esőre. Ez az egyik, az első része. És aztán a késő eső ideje közben a Kármel-hegyi hatalmi döntés fog bekövetkezni. Mi egy nagyszerű és dicsőséges időszakban élünk. Noha belsőleg, lehangolt és külsőleg is, de mégsem elhagyatottan vagy cserbehagyottan. Bár néha földhöz vagyunk vágva, ahogy Pál apostol mondja, Isten mégis hűséges. És megtart minket, megtart engem, megtart téged, és megtart mindannyunkat. És ez átvisz mindenen, ami még jönni fog. Hadd olvassam fel még ezt az egyet. János volt az előfutár a Malakiás 3.1 szerint. Ő a korai eső előtt ültetett, és a korabeli szervezetek elutasították őt. Jézus eljött, és megtapasztalta a hatalom teljességét az átváltoztatás az átlényegülés hegyén. Krisztus második előfutára pedig a késő eső előtt fog vetni. Felfogjátok-e, hogy miről van szó? Krisztus második előfutára a késő eső előtt fog vetni. Ez még mindig a vetés ideje, és ezt itt a pecsétek felnyitása utáni prédikációkban hangsúlyoztuk. Branham testvér, amennyire tudom, kizárólag azt mondta, hogy ez az íge üzenet, nem azt mondta, hogy én, hanem ez az íge üzenet megelőzi Krisztus második eljövetelét. És pontosan ez az, ami folyamatosan történik. És mi nem okosan kitalált meséket követtünk, ezzel meg fogunk állni Isten előtt, mert Isten megerősítette az elejétől a végéig. Nem létezik még egy olyan visszaigazolás a Földön, mint amit Isten megadott a Branham testvér szolgálatán keresztül mindenféle jelek és csodák által. Igen, és nem csak ezt, hanem a természet feletti dolgok által is, amelyek megtörténtek. Sok mindent lehetne itt még mondani, de most talán mégis a legutolsót. Mindig abba akarom hagyni, és aztán úgy tűnik, hogy mégsem tudom. De Isten figyelmeztetett minket erre. Az Úr azt mondta Máté 24-ben, hogy a két szellem olyan közel lesz egymáshoz az utolsó napokban, hogy csak a választottak lesznek képesek megkülönböztetni őket, mert csak ők egyedül nem lesznek megtévesztve. Hogyan lesztek képesek megkülönböztetni a szellemeket? Azáltal, hogy megvizsgáljátok őket az ígével. Amennyiben nem az ígét beszélik, akkor a gonosztól vannak. Ahogy a gonosz megtévesztette az első két menyasszonyt, úgy ezekben az utolsó napokban is megpróbálja megtéveszteni a menyasszonyt azzal, hogy megpróbálja összekeverni őt a törvényekkel, hagyományokkal, vagy elfordítani őt Isten ígéjétől. A dolgot persze nem olyan könnyű megkülönböztetni. És itt ugye szellemekről van szó, és arról, hogy olyan közel lesznek egymáshoz. És nagyon szép lenne, ha az egyik szellem az ő birodalmában maradna, vagy lenne, és a másik is az ő birodalmában maradna, akkor ez egy szép és egyszerű dolog lenne. Amennyiben Isten szelleme egyedül Isten országában lenne és működne, akkor egyáltalán nem lenne semmi gondunk semmilyen szempontból. De ez a két dolog egymás mellett van a gyülekezetben. És Branham testvér azt mondja, minden ébredésből ikertestvérek jönnek elő. Azok, akik a szellem szerint születnek, és azok, akik a test szerint születnek, vagy lettek nemzve. Hogyan tegyünk különbséget a kettő között? És akkor természetesen a válasz, amennyiben nem az ígét beszélik, akkor a gonosztól vannak. Bármennyi jót is megígérhetnek, ha az, amit mondanak, nem egyezik meg az ígével, vagy nem teljesedik be, akkor mi legyen a helyzet? Szeretteim, én elmondtam szeretett testvérünknek, Alfred Borgnak közvetlenül a bukás után akkor. A dolog nem földi jellegű, hanem egy szellemi kérdés, és ma is ugyanezen az állásponton állok. És nem hús és vér közötti harccal van dolgunk, hanem a levegőben uralkodó hatalmak és erők harcával. De biztosak lehetünk afelől, hogy Isten győztesen fog kikerülni belőle, mert ő már most is a győztes. Ő nem csak egy jövőbeni győztes lesz, a Golgota már mögöttünk van, a feltámadás megtörtént, a halál legyőzetett, a pokol is legyőzetett, a bűn ki lett engesztelve, a bűn meg lett bocsájtva. Mindez Isten befejezett műve. Természetesen, ahol a nagy problémák jönnek, az a szellemi téren van. És beszélgetésbe lehet egyeledni minden emberrel, csak nem azokkal, akik szellemiek. Velük nem tudtok még beszélgetni sem. Én nem tudom, hogy ezt már megállapítottátok-e. Az ilyen emberekkel egyszerűen nem lehet beszélni. Annyira szellemieknek tűnnek maguknak, hogy semmit sem lehet velük kezdeni. És én ma azt mondom nektek, minden olyan ember, aki nem engedi, hogy bármit is mondjanak neki, vizsgálja meg saját magát, és kérdezze meg önmagától, hogy milyen befolyás alatt áll, milyen szellem befolyás alatt van. És ma itt azt mondjuk, hogy nem emberekről beszélünk, hanem a szellemek befolyásáról. Máskülönben az emberek ugyanolyan értékesek maradnak számunkra, mint egy Péter, akinek az Úr ki kellett jelentse, Sátán, takarodj mögém, mert amit mondasz, az nem Istentől való, hanem emberi jellegű. Ennél fogva azonban egy Péter, Isten első rangú embere maradt számunkra, egy tekintélyes apostol, akit Isten ő különleges módon megáldott és felhasznált. Amennyiben Isten gyermekeiként még nem értünk el arra az érettségre, hogy különbséget tudjunk tenni Istennek egy érték és értékes gyermeke, akit az ellenség egyelőre az ő uralma alá kerített, és az ellenség hatalma között, akkor tulajdonképpen mindannyian sajnáljuk. Nekünk különbséget kell tudnunk tenni Isten gyermeke és az ellenség között, aki időnként valóban képes befolyásolni azt. De a lényeg ennél fogva a következő. Ezeknek az embereknek egy napon rá kell jönniük, és nyíltan ki kell mondaniuk, Uram, oldozz fel engem eme dolog alól, nem akarom, mert csak katasztrófát hozott magával, és semmi sem teljesedett be belőle. És én vagyok az utolsó ember, aki itt előállna, és bárkinek bármit is akarna, de talán itt az ideje, hogy kimondjuk ezeket a dolgokat, nevén nevezzük őket. Ha nem nevezzük nevén őket, akkor valahogy rejtve maradnak, és az ördög elrejtőzhet mögöttük. Ma nagyon világosan és egyértelműen azt mondom, hogy mindazok bejelentései, akik kinyitották a szájukat, és különböző dolgokat megjövendőltek, vagy bejelentettek, nem teljesültek be. És Branham testvér azt mondja, ha valaki bejelent valamit, vagy kijelent valamit, és az nem történik meg, akkor az illető imádkozzon, amíg a szellem el nem hagyja őt, amelynek befolyása alatt van, mert Isten nem tud hazudni, amit mond, az mindig az igazság, ez az igazság. Előállhatunk mi ezzel és azzal a kifogással, és azt mondhatjuk, igen, ha ez megtörtént volna, akkor az lett volna. Nem, Isten egy dolgot eleve figyelmen kívül hagy. Azt nem gondolhatjátok, hogy Isten ezt nem vette figyelembe, vagy azt nem tudta, vagy azt nem látta. Nem, Istennek egy világos áttekintése van. Akinek nincs áttekintésük, azok az emberek, akiket más szellemek elcsábítottak, ők elveszítik az áttekintést. De én azt mondom nektek, amit Branham testvér is mond, Isten minden egyes ember helyet ad a helyesbítésnek. Sőt, még a gyülekezeti rendben is azt mondja, ha valakit rendre utasítanak a diakónusok, és az illető felháborodik fölötte, akkor annak a személynek egy gonosz szelleme van. Egy dolgot kívánok magamnak, és mindenki másnak is, hogy megszabaduljunk a gonosztól. Ezt mondja mi atyánkban is, ami úrunk, szabadíts meg minket a gonosztól. És ez az, amit mi akarunk. Amennyiben a gonosznak jogi igénye van valamire, mindegy, hogy kire vagy mire, akkor meg kell, hogy szabaduljunk tőle. Csak ami megváltunk, kellene jogi igényt támasztani a ránk. És akkor elcsendesülünk, és tudjuk, hogy Isten az ő ügyét és tervét meg fogja valósítani. De az emberek el kell legyenek szakítva mindentől, ami ember alkotta. Minden, ami nem állhat meg Isten előtt, azt egyszerűen félre kell legyen tolva. És éppen az imént olvastuk, ha valaki mond valamit, ami nem egyezik meg Isten ígével, akkor nem Isten szólt általa. És ha Isten nem szólt általa, akkor mi legyen? Mi legyen akkor a helyzet? Mi lehetünk a legértékesebb emberek, és Péter valóban a legértékesebb lelkek egyike volt. És mi volt mégis a baj? A pillanatnyi befolyás eluralkodott rajta, ennek így kellett történnie, a pillanatnyi befolyás eluralkodott rajta, de Péter megmaradt a drága lelkű Péter. Szeretteim, mi Isten minden embereit szeretjük. és nem fogunk senkire megvetően lenézni, nemhogy még elítélnénk őket, ellenkezőleg. Azt fogjuk mondani, Istenem, vedd a kezedbe az ügyet. És arra kérlek titeket a mai naptól kezdve, hogy egyetlen mondatot se veszítsetek el egyetlen emberről sem a beszédben, hanem csak az imádságban. És Isten meg fogja adni a fordulatot, így vagy amúgy. Erre a fordulatra várunk mindannyian, és addig semmi sem történhet. A dolgokat Istennek kell tisztáznia. Nem maradhatunk ezekben a bizonytalanságokban, és aztán nem gondolhatjuk, hogy Isten majd válaszol. Nekünk szembe kell néznünk a szellem kinyilatkoztatásával, a kinyilatkoztatott íge alatt, és hallgatnunk kell ott, ahol Isten hallgat, beszélnünk kell ott, ahol Isten beszél, cselekednünk kell ott, ahol Isten cselekszik, és akkor minden úgy lesz, ahogy Isten is akarja, hogy legyen. Ez az íge szerinti gyülekezet. Ez az gyülekezethez van intézve. Az elmúlt évek során Isten nem állta az útunkat, de most egy új, egy alapos kezdetnek kell következnie. Nem egy emberek által létrehozott kezdet, hanem egy olyan kezdet, amelyet Isten megtehet a te szívedben és az enyémben kegyelemből, a vér, az íge és a szellem ereje által. És ennél fogva nem fog az egyik bebeszélni a másiknak, miközben azt mondaná neki, ezt vagy amazt kell tenned, hanem a Szent Szellem fog mindenkit meggyőzni, és mindenki csak azt fogja tenni, amire a Szent Szellem vezeti, vagy ösztönzi. Ez az Isten munkája, és ez az, amire várunk. A mennyasszonynak van egy nagy kiváltsága, nevezetesen az, hogy a vőlegény adottságaival lehet felöltöztetve. És hisszük, hogy Isten ezt kegyelemből el fogja végezni. Hadd egyesüljünk imádságban mindannyian Isten színe előtt, és kérjük az Urat arra, hogy juttasson el engem, és mindannyiunkat, és mindazokat, akik ma nincsenek itt, minden szeretett testvéreinket és a testvérnőket is, mindannyiunkat, a szellem egységére, hogy előkészítsen bennünket, és megdicsőítse, és kinyilatkoztassa magát. Ez az egyetlen kívánságunk és imádságunk. És amikor Isten eléri az ő célját velünk, akkor mi is mindannyian célhoz jutunk. Akkor mindannyian segít veled kegyelemből. Legyen, hogy az Úr megáldja mindazokat is, akik ma nincsenek itt, de akik velünk együtt viselik, akiknek a szívükön van a teher, akik velünk együtt szenvednek, akik velünk együtt éreznek. Isten áldja meg mindannyiukat, és legyen közel mindannyiukhoz. És fordítsa meg az ő népének a sorsát kegyelemből, hogy boldogok lehessük, és azután a mi Istenünk közvetlen megerősítésével hordozzuk az örömüzenetet, Istenünk egy közvetlen visszaigazolásával, ami megtiszteli az ő nevét, és megdicsőti őt. El tudjátok ezt mindannyian hinni, amint már az elején is hallottuk. Senki sem kell, hogy megszégyenül, vagy mindazok, akik őben nevetették a bizodalmukat, sziklaszilárd alapot kapnak. Még most is minden vihar közepete, minden hullámzás közepete, minden keresztül megmaradnak, mert sziklára építették a házukat. Még az elmúlt évek viharaiban is megállnak mindazok, akik az isteni kinyilatkoztatás sziklájára építették a hitük házát. És Jézus Krisztus, ez az a kinyilatkoztatás, és ő ismertítette számunkra az ő szavát és az ő nevét, és éppen ezért a végén senki sem fog hajótörést szenvedni, mindenki meg lesz mentve, az áradaton keresztül is, és a vihar lecsendesedik, és a hullámok is elcsitulnak, és az Úr megjelenik, és beszélni fog mindannyiunkhoz, és amit mondott, azt be is fogja teljesíteni. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Rusz testvér, akarsz-e jönni? Hűséges Istenem, teljes szívünkből köszönjük neked ezt a hozzánk intézett beszédedet ma reggel, a te drága és szent ígéd által. Köszönjük, hogy mindannyiunkat elő előkészítesz, ó Urunk, hogy hallgathatunk rád. Legyen, hogy a te ígéd a szívünkbe behatoljon. Teremts és eszközölj ki bennünk egy úgy, ahogyan neked tetszik, nem úgy, ahogyan mi akarjuk, nem ahogyan te akarod, Uram. És a mi kérésünk valóban az, hogy segíts mindannyiunkon. Hűséges Istenem, ne hagyd, hogy a gonosz, Uram, többé rabságba tartsa a te népedet, hanem szabadíts meg mindannyiunkat. Ezt kérjük teljes szívünkből, ami Urunk Jézus Krisztusunk drága és dicsőséges nevében. Urunk, tudjuk, hogy te vagy a Golgota győztese. Te megváltottál, Uram, te megszabadítottál. Halleluja, glória a te csodálatos nevednek. Nem tehetünk mást, Uram, mint hogy szembeszálljunk a sátánnal. És mindent, ami nem tőled van, Uram, visszautasítunk, Uram, és kérünk, hogy ismertesd meg magad, és nyilatkoztasd ki magad, Uram, a te csodálatos és dicsőséges nevedben. Csak a te szavad, csak az számít nekünk, Uram, amit te mondasz, amit az ellenség szugerál belénk, azt nem akarjuk, Uram, azt visszautasítjuk, Uram, magasztalva legyen a te csodálatos neved, Uram. Köszönetet mondunk neked, Uram, te hatalmasan szóltál, és mindent felszínre hoztál. Neked adjuk a tiszteletet, hogy visszatérhetünk hozzád. Így szóltál, te magad, Uram, térjetek vissza én hozzám, és mi visszatérhetünk, Uram, magasztalva legyen a dicsőséges neved. Tisztelet, dicsőség és imádat, hálát adunk neked, Uram, hogy te nem alszol, és nem szunnyadsz, hanem őrködsz a te néped fölött, és hogy nem hagyod el a te népedet, Uram, hanem velük vagy elejétől a végéig. Hálaadás és tisztelet, magasztalva és dicsőítve legyen a te dicsőséges neved. Halleluja, Uram! Neked adjuk a tiszteletet ma reggel is, Uram. Halleluja, te csodálatos, nagy, dicsőséges vagy. Kiválasztottál magadnak egy szolgát, egy prófétát. Uram, talán még soha nem értettük meg úgy ezt az ige üzenetet, mint most, ezekben az utolsó órákban és pillanatokban. Dicsőség és hála legyen neked ezért, és imádkozunk, hogy továbbra is légy velünk a Jézus nevében. Halleluja. Amen.